Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Második vendégünk dr. Hideg Éva, a Corvinus Egyetem docense, jövőkutató. Szintén azt szeretném kérni, hogy egy pár szóban legyen szíves bemutatkozni.
Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. A bemutatkozás a első, nagyon fontos, ugye, mint időre kapcsolatos, hogy 74-ben végeztem, tehát nem most kezdtem a pályát. Ezt a ritka szakmát úgy találtam magamnak, hogy közgazdasági egyetemben jártam, akkor még Marsz Károly közgazdasági egyetem volt, és tervgazdálkodás szakos hallgató voltam, és érdekes jó tanuló voltam, meg is tanultam a tervezést is, és mégis volt kifogásom már kapásból ellene. És az volt a nagy kifogásom, hogy gyanús lett, hogy olyan egyszerű a társadalmat vezetni, meg tervezni, úgymond, és milyen sok különböző ember van egy társadalomban, és akkor hogy lehet ez biztosítani. A gazdasági tervezés vonatkozásában se olyan egyszerű, még tervgazdálkodás esetén sem, és hát azért sok mindent tapasztalt az ember, ez a tervhivatalba gyakorlatra jártunk, és ott korábbi tervanyagokat, tervdokumentációkat néztünk át, és nem éppen a tankönyvbe leírt dolgok jöttek vissza. És tetszett a témakör, viszont úgy tűnt, hogy nekem akkor, hogy ez nem nagyon működőképes. Az, hogy én nem mentem a tervhivatalba dolgozni, az nem volt ezzel függött össze, egyszerűen azzal, hogy én nem bírtam a hivatalnapi kötöttségeket. Én meg kell mondani, ez így volt, hogy nem is tudtam volna elképzelni az életemet, hogyha egy kormányhivatal napként dolgozok. Sokkal inkább azt tetszett, hogy akkor indult a közgazdasági egyetemen a népgazdaság tervezése tanszéken a jövőkutatás téma. Kovács Géza kezdett el Magyarországon a közgazdasági egyetemmel ezzel a témával foglalkozni, és hát ugye úgy tűnt, hogy hasonló, de mégse ugyanaz. Előre tekintés, társadalom merre megy, befolyásolás kérdése merült föl ott is, és megtetszett nekem ez a téma, mászak dolgozatomat is ebből írtam, nem tervezésből, és aztán akadémia különböző intézményeiben is megfordultam, jövőkutatással foglalkozva, de mondom, hogy mindig ezt nagyon jól lehetett folytatni, mert Magyarországon gyakorlatilag ma se egy népszerű szakma. A szakemberképzés az áttolódott a posztgraduális szintre, vagy a PhD szintre pontosabban. Ott már van doktori iskolánk, és akkor ilyen hétköznapi jövőkutató előrejelzés készítő az nem képződik, de mégis képződik, az szerint, hogy ki mire szakosodik, és mennyire tetszik neki az előrejelzés része a témának. És társadalmi gazdasági előrejelzéssel foglalkozhat leginkább a közgazdasági egyetemen. Az oktatásában természetesen részt veszek. Tovább vigyük és kapcsoljuk a témát, azért jutott eszembe, nagyon érdeklődéssel hallgattam a néprajzra vonatkozó előadás, meg érdekes a jelenlegi társadalmak különbözősége is. Egy érdekes terület a két, úgy tűnik, hogy nagyon távol álló világtól, hogy a néprajzosok leginkább a munttal foglalkoznak, és akkor vagyunk mi, akik elszállunk a jövőbe, biztos, hogy így van, de mégis van kapcsolódási pont, érdekes módon, mióta az a vetülete lett fontos a jövőkutatásnak, hogy a jövő a jelenben milyen, mit gondolunk a jövőről, hogyan gondolunk a jövőre, azóta a nemzetközi jövőkutatásban egyre több kulturális antropológus kapcsolódik be. Úgy szoktuk mondani, hogy felfedezték a jövőt, és a kutatásmódszertan, a gondolkodásmódjuk nagy hatást gyakorol jelenleg a jövővel foglalkozásra. Úgyhogy nincs is messze a két szakma.
Tehát akkor nem a néprajzkutatók eredményeit használják fel, hanem az ő fejüket?
Ők csinálják a jövőkutatást is. Vannak, akik áttérnek erre a területre, pont azért, mert a múlt nélkül nincs azért jövő sem, és a jövővel foglalkozás az nem elsősorban a gazdasági jövő, hanem az a kulturális környezet, amiben élünk, meghatározza, hogy milyen a jövők vagy a múltunk is, hogy hogyan gondolunk a jövőre, és mire használjuk egyáltalán azt, hogy van gondolatunk a jövőről.
Most sokszor előfordul, hogy családban vagy ismerősök között arról beszélgetünk, hogy mondjuk ha a nagyszüleimet veszem alapul, tehát ők közülük már senki nem él. Ők mondjuk az 1800-as évek végén születtek, 1900-as évek elején, és eltelt mondjuk bő 100 év. Annak idején még autóról sem hallottak, villanykörtéről sem. Ma meg már mi 50 évesek olyan dolgokat hallunk rádióban, televízióban, amiről meg már lassan nekünk nincs fogalmunk. Tehát egy óriásit változott, fejlődött a világ, és nyilván, hogy ezáltal megváltoztak az élet feltételek, és ugye most már azért nem húzzák a tehén tőgyéből a tejet, és megszűntek azok a faluközösségek, már nem ülnek ki a ház elé, már nem köszönnek az ismeretlennek, már a falu szinte bezárkózott. Tehát van ez a nagy változás, mi alapján próbálják megjósolni, hogy hova változik a mai társadalom? Tehát mik azok a mérőpontok, vagy mik azok, amiket figyelembe tudnak venni?
Ez egy megszokott kérdés, hogy megjósoljuk, vagy látjuk a jövőt, mert jövőkutatók vagyunk. Pont az a jövőkutatásnak az új eleme, hogy az, hogy mi lesz, azt mi se tudjuk, és nem vagyunk jósok, mert még a jósoknak se sikerült annó megjósolni, hogy mi lesz. Az más kérdés, hogy foglalkozunk a jövővel, mert több mindent lehet belőle látni, de a jövő az legalábbis a társadalmi és kultúra függő jövő az nem determinált. Tehát hiába akarjuk mi előre látni, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy egyfajta értékrendszer alapján mi nagyon racionálisan a jó jövőt találjuk meg, és az embereknek nem kell, nem követik azt a jövőt. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert utána meg ott van mindjárt a társadalom irányítás, hogy akkor majd végrehajtatjuk, ugye? És a végrehajtás se olyan, amiben már azért nagy gyakorlatunk van a most élő embernek, hogy milyen változatos praktikákkal próbálja a társadalom irányítás kikényszeríteni. De nem biztos, hogy sok sikerrel. Gazdasági vonatkozásban egyértelműen a szürke gazdaság meg adókerülési magatartáson látszik, hogy bármilyen kockázatot vállal az ember, ha nem tartja elfogadhatónak saját számára azt a megoldást. Még a bűnözés is ide tartozik. Tehát ez nem egyértelmű, mert azért a mi kultúránk most legalábbis változékony nagyon sok tekintetben, kénytelenek vagyunk nem a hagyományok által megszabottan cselekedni. Úgyhogy nehéz azt mondani, felelősséggel, sőt szerintem a jövőkutatóról akkor derül ki, hogy milyen minőségű jövőkutató, hogyha nem mondja azt, hogy neki csak papírceruza kell, és akkor kiszámolja, megmondja a jövőt, vagy tanulmányozza, és a jelenlegi jövőkutatási műfajok sem ezt az oldalát hangsúlyozzák a jövőnek. Természetesen vannak előrejelzések, mert azért mi is igazunk, ha akarunk, ha nem, ahhoz, hogy halljuk, hogy várható időjárás, és akkor ezt azért elég könnyedén tudjuk kezelni meg a helyén is, hogy jó azt tudni, hogy mit mondanak róla, de tudjuk, hogy hát, ha nem olyan idő lesz.
Mondjuk az időjárás matematikailag egészen jól leírható.
Igen, és utána mégse lehet pontosan előrejelzni.
Egy napon belül, nem tudom, 90%, egy héten belül másik 50%, de az arra egy matematikai képletet rá lehet húzni. De az életre nem?
Hát arra nem. Hát pont ez.
Tehát itt a jövőkutatás.
Az emberek a legkiszámíthatóbbak. Nem is akarjuk a jövőt tervezni.
Vagy nem, tehát hogy lehet kitalálni. Vagy, hát gondolom most így mindenféle politika nélkül, most jön egy új párt, és neki 4 évre legalább terveznie kell. Akkor neki valami olyan programot kell kitalálnia, ami valószínűleg 4 éven át jó lesz. Tehát gondolom ez is a jövőkutatás, úgymond, hogy mit csináljon, hogy az jó hatással legyen.
Na, hát ez a kérdés, hogy kinek legyen jó. Ez egy nagyon fontos kérdés.
Tehát, hogy ilyenkor mondjuk jövőkutatókkal beszélnek, hogy mit kell csinálni, vagy mit jó, jósolnak, tehát nem jósolnak, hanem ők mit gondolnak, hogy mi lesz 1 év múlva, 4 év múlva, 10 év múlva, mit kellene most csinálni, merre halad a világ, hogy a jövőkutatók mit tudnak mondani.
Szakértőknek szokták nevezni, akiket megkérdeznek, de ez nagyon pártfüggő.
Jó, most nem pártokat akarok mondani, hanem egyáltalán ehhez kapcsoltam hozzá, hogy egy vezetés akkor egy cégvezetés. Tehát, hogy az én cégemnek mit kell csinálnia, hogy az jó legyen a jövőben. Tehát úgy értve kérdem, hogy egy jövőkutató mit mond meg, mit tud csinálni?
A jövőkutató több mindent tud csinálni. Bizonyos dolgokat azért előre lehet látni, ami kikövetkeztethető, akár a múlt jelen jövő tendenciákból, vagy a világban körülnézünk, például a globalizáció azt egyelőre nem tudjuk megkerülni, tehát nem is szűnik meg magától, úgy tűnik. De azt, hogy az emberek hogyan reagálnak erre, vagy különböző társadalmak, ott már nem biztos, hogy lehet előrejelezni. Műszaki dolgokat is lehet előrejelezni. Még a természetről is elég sokat tudunk, de azt sem mondjuk, hogy pont az fog történni, hanem csak abban az esetben, ha feltételeket meghatározzuk, és azon feltételek teljesülnek, akkor lehet arról beszélni, hogy mi fog történni. Tehát a társadalomban nem lehet ilyen módon tervezni, még a feltételeket tudunk mondani, akkor sem. Sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy a társadalomban működő erők hogyan alakítják a saját jövőjükön keresztül a közös jövőt. Vagy az emberek, hogy viselkednek, milyen jövőt látnak maguk előtt, mennyit tudnak tenni azért. Tehát nagy mértékben nőtt a szabadság foka jövő alakításában. És ezeket nem lehet fölmérni úgy, hogy abból következtetünk, hogy csak ilyen és csak olyan jövő lesz. Ezt úgy mondjuk, hogy a társadalmi, kulturális jelenségekben az instabilitása az utóbbi időszakban nagy mértékben jellemzővé vált, tehát egy fölgyorsult változás következett be, és nem feltétlenül a tradicionális, kulturális viselkedések, módok határozzák meg, hogy mit teszünk és hogyan tesszük.
Mondjuk az se lehetett, ott se lehetne egy ilyen előrejelzést készíteni, amikor volt a rendszerváltás, és megint a politikai része nem érdekes. Lehetett tudni, hogy rengeteg munkája megszűnik, lehetett tudni, hogy a falvak talán elszegényednek, megjelenik a munkanélküliség, tehát valamilyen konkrét példán azért mégis tessék szívesen úgy illusztrálni, hogy mi az a terület, ahol mondjuk 5-10 év, és tehát ugye 10 év az már egy hosszú távú prognózis, ahol egy jövőkutató, ha ez jó az a kifejezés, akkor mégis tud valamilyen utat, illetve különböző utak lehetőségeit felvillantani.
Hát a rendszerváltás után most utólag visszanézve könnyebb lenne ezeket a fejlődés tendenciákat feltárni, vagy azt mondani, hogy hát igen, ez mind előre látható volt. A rendszerváltás után a privatizáció mikéntje alapvetően meghatározta, hogy hova jutunk. Az akkor nem volt teljesen egyértelmű, hogy hogyan határozzák meg, hogy hogyan privatizálnak. Egyik módja az, hogy ami történt, hogy a termelőszövetkezeteket ugye felszámolták, kárpótlás, stb., és visszakerültek a közösen művelt földek az egyén tulajdonába, aki volt vagy a család. És olyan emberek kerültek oda a mezőgazdaságba dolgozni, akik már nem ott dolgoztak. Elveszett az a fajta kultúra, amivel meg tudták volna művelni a földet, és utána indult el egy egész másfajta fejlődés. Mondjuk mezőgazdaság Magyarországon jó helyzetben van, mert sokkal kevesebb területen is megtermelhető Magyarország számára a szükséges élelmiszer, szóval nem érzékeltük. Az csak, hogy utazunk, hogy régen megművelt területek ugye barlagon vannak. Tehát ezt a húzást, hogy úgy mondjam, ezt nem lehetett előre látni, viszont ez nagyon meghatározó. Úgy is történhetett volna a dolog, hogy a közös gazdálkodás megmarad, de részvényeket kapnak például résztulajdonos, és akkor egy tőkeerős mezőgazdaság megy tovább. Tehát a tulajdonviszonyok megváltoztak volna, és mégis maradt volna a nagyüzemi gazdaság. Talán nem lett volna ilyen tragikus az elszegényedés, versenyképesebb lett volna a magyar mezőgazdaság, akár Európában, akár más területen, a világ más térségeihez kapcsolódóan. De nem ez a út alakult ki, és a rendszerváltás konkrét politikai lépései én szerintem nem voltak úgy átgondolva, hogy minek mi lesz a következménye. Nem mint hogyha azóta etéren javult volna a helyzetünk. Magyar politizálás az nem biztos, hogy mindig a racionalitáson alapul, inkább ilyen érzelmek vagy vélt értékek mentén.
És a jövőkutatók eredményeit, vagy nem tudom, hogy erre mit lehet használni, ilyen szó, kik hasznosítják? Mert én úgy gondolnám, hogy leginkább a politikában lehet ezt hasznosítani.
Hát van olyan irányú hasznosítás is.
Mert bocsánat, közbeszólok. Tehát akkor, ha visszamegyünk most akkor a ilyen technikai vívmányokhoz, Tehát, hogy milyen autót kell terveznem, hogy az 2 év múlva is jó legyen. Tehát akkor ilyen téren, tehát én specializálódott jövőkutatókat tudok elképzelni, vagy nem tudom,
hol vállalatok vagy intézmények életében, ha nem politikai intézmény, mert azok más kategória alá tartoznak, ott működik ez az előrelátás, akár a mit termeljünk, hogyan fejleszünk, vagy milyen eljárásokat vásároljunk meg. Ott működik, készítenek saját maguk előrejelzést, vagy vásárolnak, ami beépül az ő gazdálkodásukba, tehát egy vállalat jövője, és a vezetés azt mennyire tud vele azonosulni, és mennyire tudja végrehajtatni. Ez nyilvánvaló, hogy így készül, és használatos, rövidebb távú is van nyilván a pénzügyi oldala a dolognak a legfontosabb, a túlélés, a jövedelmezőség, és vannak hosszabb, középtávú, 4-5 éves elképzelések, hogyha egy nagyobb a cég, meg túl akar élni, tehát nem csak rövid időre működik, hanem hosszabb időre szándékozik működni. Azután vannak más szintek, nem csak a politika legkevésbé számít etéren, különböző intézmények, vagy a szakmapolitikai döntések, amelyeknek az előkészítéséhez felhasználják, de nem csak ez, hogy mi várható. Ez az egyik kérdés, amit esetleg a jövőkutató old meg, de azt is nem egy személyben csinálja, hanem egy szakértői csoport, egy hosszadalmas munka keretében dolgozza ki a várható kérdésre a választ. A másik mostanában divatos kérdésfeltevés, hogy különböző közösségek hogyan képzelik a jövőjüket, és hogy jutnak el a csoportos jövőkép kialakításához.
Mit jelent ez, hogy szakmapolitika?
Szakmapolitika például azt, hogy hogyan kell az oktatást, mint intézményrendszert megszervezni. Tehát nem csak az, hogy kire szavaztak a párt, mely pártokra szavaztak az emberek, és az mit mond az oktatásról, hanem minden jobb helyen van egy szakemberkárda, aki nem mondom, hogy teljesen független a politikától, de tud olyan ismereteket, amelyek az oktatási rendszer többé-kevésbé fenntartható működéséért felelnek, és tudja, hogy mikor mit kell alkalmazni, és hogyan kell fenntartani a rendszert. Ide is belép a politika természetesen, de mégis vannak ilyen, és lehetnek ilyen elképzelések, akár oktatásfejlesztés, egészségügy átalakítása, nyugdíjrendszer témák. Szóval az nem csak így kipattan valakinek az agyából, mert az már régen rossz, hogyha az szerint működik egy társadalom, hogy zseniális ötletek adhok megvalósítása. Tehát itt lehet mondjuk a hétköznapi és a mi civilizáción kultúráját tetten érni, ha van úgymond független szakma politikus, aki tudja, hogy hogy kell megszervezni az egészségügyi rendszert, hogy működőképes legyen az oktatást, ne adj Isten az árvízvédelmet, ami mintha kiesett volna a társadalmi tudatból, amik most történtek. Tehát ezek a hétköznapi kulturális vonatkozások, ami már nem olyan egyszerűen megy, hogy egy nagy család mindent megszervez, hogy meg tudjon élni, hanem a még nagyobb család intézményei bonyolítják ezt. Tehát ezek mögött állnak előrejelzési tanulmányok, de a mi társadalmi berendezkedésünk mellett nyilván a politikai rendszer, aki jelenleg hatalmon van, vagy mindig az aktuális jelenben hatalmon van, az mondja ki a végszót, hogy milyen változtatást eszközöl, és milyen célok érdekében. Tehát ez is működik, és mondom, a legújabb irányzat, amikor ezeket az előrelátásokat, foresightokat készítik, amikor felhasználják azt, hogy az érintettek, akik elszenvedik, úgymond, vagy működtetik azt a bizonyos rendszert, azok hogyan látják, és hogyan tudják felhasználni a szakértők által nyújtott hát előzetes ismereteket, és hogyan tudják összeegyeztetni az ő elképzeléseikkel, és ebből hogyan jön létre egy elfogadható jövőkép, konszenzus. Ez Magyarországon nagyon nem ismert, és nehéz gyakorlati példát mondani rá. Egy készült az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságban, amikor még úgy hívták, 2000-ben készült el, ez a technológiai előretekintési program. Nyilván a mi kultúránkban ez a legmenőbb előrejelzési terület, hogy milyen új technikai csoda fog belépni, és mihez kell alkalmazkodni, vagy nagyon megszeretni. Ez készült el, azóta nem történt meg a karbantartása, és nem hiszem, hogy a megvalósítás útjára lépett a dolog, mert nem is született döntés, hanem többfajta lehetőség bemutatása történt, de nem csak technikát tartalmazott. És én nemrég 2006-ban, 2007-ben csináltam egy ilyen foresightot. Már nem csak én csináltam, én vezettem a Nemzeti Szakképzési Intézet megbízásából. A szakmai vizsgáztatási rendszerünk átalakítására vonatkozóan egy ilyen foresight kutatást, ahol a szakképzőiskolák vizsgáztatói, szakmai vizsgáztatói kérdeztük meg, felkértük tanulmányírásra, javaslattevésre, azután a munka adók valamiféle szervezetét, mégpedig a kamarákat. És a gyáriparosok országos szövetsége, az MGYOSZ készített szintén elképzeléseket, hogy ők hogy gondolják, miért kell-e alakítani egyáltalán, és hogyan kell átalakítani a vizsgarendszert, és azután a szakértők, akik oktatáskutatók, hogyan látják ezt a témát, főként annak függvényében, hogy az Európai Unió hogy gondolja ezt a témakört, milyen elképzelései vannak, az átjárhatóság és a bizonyítványok elismerése a tétje, hogy ne csak helyileg legyen érvényes egy bizonyítvány, egy szakmai képzettség, hanem mások is elismerjék, akik nem Magyarországon élnek, hogyha arról van szó, hogy a munkaerő áramlás főként kifele az felerősödik. És hát ezen túlmenően a másik oldal, amit lehetett látni, az az, hogy egyáltalán előkerült ez a téma az az, hogy mint ahogy az érettségénél is, azért egy kicsit diszfunkcionálisan működik az iskola, mert mindenki jó végez. Sajnos, ugye, mert hát ettől függ, hogy tovább tanulhat-e, és akkor nincs felvétel, és akkor mindenki jó jegyet kap. Szakmai bizonyítványoknál hasonlóan, ugye ez egy probléma, hogyha az iskola tanárai értékelnek, hiába van vizsgabizottság, azért inkább jó jegyek vannak, mert hogy úgy is mérik az iskola teljesítményét, ha sokan mutat, stb. Tehát ez adott környezet meg értelmezés mellett nagyon nem működik jól, mondhatni diszfunkcionális, mert helyi értéket ad a bizonyítványnak, hogy hogy lehet ebből a helyzetből kilépni. Ezért volt ez a kutatási téma, tehát az érdekelteket megkérdeztük. Nyilván a magyar, és itt jön a képbe az, hogy az intézményrendszer milyen fontos. Hát ugye a munkaadók fogják majd használni a szakembert, akinek valamilyen bizonyítványa van, tehát ők is érdekeltek, hogy figyelembe vegyük a vélekedésüket, hogy részt vegyenek egy ilyen gondolkodási folyamatban. Munkavállaló is fontos lenne, mert ugye hát nem vonatkoztatunk el, hogy XY fejében van egy tudás, és majd annak egy papírformája, egy bizonyítványa is rögzítődik ennek a tudásnak a minősítése. Na de hát a szakszervezetek nem sikerült bevonni, és nagyon banális ok miatt azt mondták, hogy hát ők arra nincsenek fölkészülve, hogy ilyen, és sok más hasonló kérdésben állást foglaljanak. Ami megdöbbentő, mert nem lehet minden munkavállalót vagy diákot megkérdezni, mint leendő munkavállalót, és bekapcsolni, hogy hogy szeretné, hogy milyen legyen a bizonyítványa, hogy meg tudjon-e élni a szakmából, mert ez egy fontos dolog, hogy csak akkor elfogadják-e a bizonyítványát itt, meg ott, meg Magyarországon, még mely cégek. És ezt nem nagyon lehetett összehozni, a szakszervezetek azt mondták, hát ők ilyenekhez nem értenek, meg különben is. És akkor maradt ez a csonkább változat, hogy nem minden úgynevezett stakeholdert vagy érintettet vontunk be, de volt egy olyan munkanap, amikor egy alapanyagot elküldtünk, amikor már látszott, hogy hány változat alakul ki erre a témára, akkor azt elküldtük vállalatoknak, nagyvállalatoknak elsősorban, mert azoknak van emberük, akik mondjuk foglalkoznak az emberi erőforrással, nem csak úgy, hogy utcáról be, aztán hónap kirúgom, ha nem tetszik. Tehát nem ez az idégleles foglalkoztatás előnybe részesítő szféra. És onnan jöttek szakemberek, és akkor végre volt egy egynapos munka, ahol az ő képviseletükben és az ő felfogásuk is kifejezésre jutott, végre olyanok, akik pénzügyileg is érintettek a szakmai bizonyítványba, meg minősítésében, és bizony, hát teljesen más lett a végső elképzelés, és az átalakítás javasolt mélysége. Egyelőre ott áll a dolog, hogy megjelent könyvbe, résztvevők is megkapták mindenki, van egy támogatott változat, meg kettő elfogadható változat, és ami átalakulás történt, az teljesen más. Ki is fizették, meg is volt, örültünk, hogy kutattunk, milyen jó, kipróbáltuk egy társadalmi témának az előrelátást, ezt az új műfajt, sok embert megkérdeztünk, szakmabelit, nem szakmabelit, de aki kapcsolatba kerül ezzel, és és kész. Szóval Magyarországon mondjuk ez a szakma politika megalapozásának a kultúrája itt tart, hogy esetlegesen kérdezgetnek. Vállalatoknál nyilván, de az nem a magyar értem. Mert ide jön egy multi, akkor legfeljebb azt mondja, hogy nekem van jövőképen, például Shell, és akkor azt mondja, hogy szívesen, ingyen is tartok előadást a hallgatóknak, tájékoztatom őket, de nem itt dolgozzák ki, ami ugye nyilván érthető, hogyha Magyarország csak egy kis része a nagy cégnek, de az már nem érthető, hogy ha Magyarország is része, vagy valamilyen formában itt is van egy munkahely egysége, akkor miért nem vehet részt? Azt valahol máson dolgozzák ki.
Azt hiszem Magyarországgal jellemző, hogy rengeteg tanulmány készül, ugye tele van a rádió, televízió ezzel, és aztán utána a feledés homályába merül. Akkor ezt miért rendelik meg? Nyilván felmerülhet az, hogy hát bújtatott munkalehetőséget kínálnak fel. A másik az, hogy mégis azért van valamilyen külső elvárás a cégeknek, és akkor hát akkor csináljunk egyet, hogy legyen nekünk is egy, aztán majd lesz valami. Tehát milyenek a magyar viszonyok?
Mondjuk adott esetben én nem hiszem, hogy ez valamilyen se ilyen szociális támogatása jövőkutatóknak nem volt ez az anyag. Egyszerűen a Nemzeti Szakképzési Intézet, mint egy szakpolitikai intézmény úgy gondolta, hogy ha a kormányzat ezt fölveti, hogy meg kell változtatni, akkor ő legyen felkészült, és tudjon javaslatokat tenni. Az más kérdés, hogy utána a kormányzat nem is foglalkozott ezzel, egy kicsit módosították a törvényt nagyon gyorsan, és nem lett belőle semmi, hát ő ismert okok miatt, vagy válság és egyébként pénzügyi válság. De mondjuk más esetben előfordulhat, hogy csak úgy, hogy kipipálható, hogy azért nálunk is készül valami. De mondom, hogy már nem az a jellemző, Nyugat-Európában nagyon népszerű ez a foresight, az Európai Unióban is bizonyos esetben elő is írja, hogy ilyennek lenni kell, mielőtt a kormányzatok meghoznák a döntést, mert a demokráciához is nagyon kapcsolódik, és a demokrácia alapja az, hogyha az érintettek szakmai kérdésekben állást foglalnak, főként jövőt érintően. Ez a oldal kevésbé fejlett nálunk. Az, hogy sok-sok tanulmányt íratnak, és esetleg nem is biztos, hogy, ezt már nem mondom, hogy nem jövőkutató készítette, de nem is igazán jövőre irányuló. Hát ugye minden szakértő azt hiszi, hogy ahogy ő látja a világot, azt ki lehet vetíteni a jövőre. És itt a nagy hiba, amikor azt hiszük, hogy ki lehet vetíteni, hogy ami ma észszerűnek tűnik, az mindig észszerű marad, és nem így van. Mert bármikor közben jöhetnek dolgok, amik megkérdőjelezik, hogy egy új szituációhoz hogy kell alkalmazkodni. És ezért nem is célszerű olyan előre jelzéseket készíteni a társadalmi folyamatokra, amelyek előírnak.
Akkor itt ebben sejtetnek, hogy valószínűsítenek?
Nem lehet valószínűsíteni a dolgot. Lehet, de nem jön be. Tehát azért az ember felelős a saját munkájáért. Hogy ha én írok egy tanulmányt, akkor én azt vállaljam, akár 5 év múlva is.
Egy foresight gyakorlatilag a mai, mondhatni, legmagasabb szintű igényeknek megfogalmazása, és ennek a betartatása a közeljövőben. Tehát a közeljövőben úgy tervezzük, hogy akkor tehát a mai magas szintű igényeket megfogalmazzuk, azt leírjuk, és akkor ez legyen érvényben a közeljövőben. És utána megint fejlődik a világ eközben, amikor azt mondjuk, hogy ez a 5 évvel ezelőtti szint, ez most már nem megfelelő, tehát megint a mai szintet meghatározunk, és tehát ilyen lépcsőkben ugrál fölfelé az emberiség. Tehát gyakorlatilag előre megírjuk pár évre a jövőt.
És nem az történik.
Hát vagy az, vagy nem az, tehát nyilván most...
Lehet mindent, amikor a társadalomtudományok nagyon rugalmasak, tehát minden értelmezés kérdése, hogy megvalósítottuk-e, vagy nem valósítottuk meg.
De bocsánat, tehát a jövő kutatók, ha ők készítik ezeket a forszájtokat, tulajdonképpen ezt tudják megcsinálni, nem? Én ezt vettem ki az elmúlt.
Nem biztos, hogy mondjuk adott esetben egy forszáknak van időtávja, hogy azt mondja, hogy ez erre az időszakra, vagy erre az időszakra szól mondjuk az elkövetkezelőtő 10 évre.
Elindít ezzel a jövőt.
Hanem elindít egy gondolkodási folyamatot, amiben a legkülönbözőbb érdekeltek rájönnek arra, hogy ha én azt állítom, hogy, vagy azt az igényt fogalmazom meg, hogy azt szeretném, hogy, akkor a partner hogy reagál arra? És akkor hogy kell összehozni, hogy azért úgyis együtt kell működnünk. Tehát együtt kell majd a feladatot megoldani. Tehát ez a gondolatok szintjén eljutni a koordinációig, hogy megértem, hogy mit mond a másik, mit akar, hogy formálódik az ő érdeke, ha úgy tetszik, és hogy tudok vele együtt működni, mert muszáj együtt működni. Tehát ezek a kényszerítő erők, mert verseny nyilván, hogy van, de nem mindegy, hogy milyen területen folynak a versenyek, és az, hogy a versenytársat nagyon verjük, szép dolog, de nem működik. Ráadásul nem biztos, hogy az a célra vezető, hogy valamelyiket a földbe döngöljük, mikor tudjuk, hogy többféle együttműködése és megelégedésére kell működni annak a vizsgarendszernek, hogy a munkáltató is tudja érteni a bizonyítványt, elfogadja a munka, majd a munkavállaló, a jövendő munkavállaló tudja használni, ne röhögjék ki, hogy mit akarsz, te x helyen végeztél, nem érdekelsz, hogy ezt ne kapja meg. Hát ezért kell előzőleg koordinálni. Nem biztos, hogy ott van mögötte az, hogy ez az 5 éven belül el kell érni, szóval nem ilyen terv célokkal működik, hanem, és nem mondom azt, hogy első menetben sikerül ez jó kidolgozni, éppen azért, mert se a munkaadó oldal nem volt jó képviselve benne, se pedig aki fizet a bizonyítványért, esetleg felmondott. Hát azért... Vannak még szereplők, a vállalati oldal például azt vetette föl, hogy nem ér semmit így, hogy adóként kell befizetni a szakképzési hozzájárulást, mert nem kapja vissza képzett munkaerőbe a vállalat, és neki a frissen végzetteket alkalmazza, például fél éves átképzésbe kell részesíteni, hogy tudja alkalmazni. És ő ezért szívesen beszállna, hogy az egész vizsgarendszert átalakítsuk meg, hogy ő vizsgáztatást is vállalna cég. Tehát nem is biztos, hogy iskolába kellene levizsgázni. Lehet, hogy egy munkahelyen, munkafolyamatban kellene levizsgázni. Tehát lehetne új dolgok ezzel kapcsolatban. Vizsgán szoktam mindig megkérdezni a hallgatókat, mit szólnának hozzá közgázosok, hogyha nem itt ilyen házi bajnokságba kapnák a diplomát, hogy ismert tanárok bizottsága előtt, hanem mondjuk a Magyar Közgazdasági Társaság állítana össze egy bizottságot, elolvasna a szakdolgozatot, adna neki egy feladatot, és jelentkezzen egy hét múlva. vagy egy hónap múlva, hogy hogyan oldotta meg. És akkor meglepődnek, hogy na hát még ilyet, nagyon nem lenne jó. Mert ugye akkor sok mindenen gondolkodni kéne, hogy azt a feladatot hogy oldja meg, és akkor hát, ha ő azt most nem tudná vele jól összerakni, mert sokkal könnyebb egy két óra hossza alatt ugye levizsgázni, meg a szakdolgozat témájáról elbeszélgetni a tanárral. Viszont nem biztos, hogy minden munkaadó meggyőződik arról egy bizonyítvány alapján, hogy tényleg meg tudja csinálni azokat a munkafolyamatokat, amit egy közgazdásztól el lehet várni.
Hát gyakorlatilasabb bizsgálat.
Hát igen.
Ami tényleg életszerű.
Igen, na most nyilván ugye értelmiségi munkán esetleg ki lehet ezt tolni, hogy azonnal esetleg nem tud mindent megcsinálni, mert több munka folyamat hosszadalmasabb lehet. Na de a egyéb szakmáknál, középszintű szakmáknál azért ott, ha már megtanulta, akkor az a főműves rakja föl azt a falat, és tudja azt, hogy ne, és ne is gyűjjön össze, ne támasszák hátulról, még megnézi a bizottság, és akkor utána dőlhet. Meg mérnököknél, szóval én nem azt mondom, a közgazdászok meg társadalomtudományok művelői is nagyon nagy kárt tudnak okozni, hogyha rosszul használják a szakmát, csak nem olyan látványos, hanem a ember életekben, nem úgy, hogy meghal az illető, hanem nem jó a pozíciója, meg ugye nem győz alkalmazkodni a változásokhoz, ami se neki nem kellett, senki nem tudja, hogy kinek kell, de valakik csinálják, ugye hát ez nagyon nem jó, de hát amikor anyagi folyamatok vezérlése, meg létrehozása múlik rajta a szakembereken, akkor igenis azt precízen meg kell tanulni, és le kell mérni, és hát nem szeretnénk, hogyha az orvosok rajtunk próbálnák ki a tudományát, hogy először operál. Szóval inkább egy megalapozott ismeret anyag után, meg gyakorlat után kapja bizonyítványt. És annak a módja.
Egyetemen tetszik oktatni. Egy évfolyamon hány hallgató van, és igazából miről kapnak ők képzést? Tehát mit tanítanak nekik?
Sok mindent tanítanak a közgázon, már a Corvinus Egyetemen. Én inkább a közgazdasági képzést ismerem. Azon kívül van még kertészet, a Kertészeti Egyetem alkotó rész tartozik hozzánk, és van állami igazgatás, a köztisztviselők képzése, ez a hivatalnoki munka. Körre képeznek embereket nálunk, ja, és van még társadalomtudományi kar, szociológus, politológus képzés, és van a két karon közgazdászok képzése, most igen sokan vannak, egyre többen. Most nem is tudom, talán mennyi, 20 000 a hallgatója a közgáznak. Szóval borzalmas. Tömeges képzés folyik, a szó legszorosabb értelmében van, amikor nincs is annyi hely, mint ahány hallgató van, ez nem beszélve arról, hogy el se jönnek órára, még szerencse, mert nem lenne hely. Szóval ezen valamit változtatni kell a tömeges képzésen is, mert se a tanár nem bírja egy idő után, se a kiképzett emberek minősége nem éri el azt a szintet. Most a Bologna ugyan afelé halad, úgymond, hogy konvertibilis legyen a szakképesítés a felsőoktatásban, na de hát, hogyha marad ez a nagymértékű tömeges képzés, akkor nem biztos, hogy eléri azt a célt. De hát úgy látszik, ez egy jó pályaorientáció. Az emberek ettől várják az életük jobbra fordulását, vagy hogy nekik tetsző életet éljenek, hogyha a felsőoktatásban működnek. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, de például erről ezt még nem említettem, tehát az egyének mit gondolnak a jövőről nagyon nagy jelentőségű. Mert lehet mondani, hogy egy politikus, vagy egy politikus azt mondja, hogy hát majd én mondok egy szép beszédet, vonzó lesz, és akkor el van intézve, rám szavaznak, utána azt csinálok, amit akarok, mert az emberek úgyse tudják, meg nem következetesek, hogy mit akarnak. Szerintem sokkal nagyobb mértékben vannak elgondolásaik, hogy hogy képzelik az életüket. Úgyhogy mindenki jövőkutató. Hát mert emberek vagyunk. És
mostában mondok, hogy jó edző.
Ja, az, hogy mások számára milyen jövőt látnak, az egy dolog, de az, hogy az élőlények közül állítólag csak az ember tudja, hogy az idő múlt, jelen, jövő és múlik, és ha akarjuk, ha nem, mindig van valami a fejünkben a jövőről. És az a baj, hogyha semmi jó nem jut eszünkbe róla, mert akkor depressziósak leszünk. Úgyhogy ez is egy kutatási területünk, és ez a, mostanában ez az erősebbik irányzat, hogy mit gondolnak az emberek, és hogyan gondolkodnak a jövőről. Szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy egy éppen adott hatalmon lévő párt milyen intézkedéseket hoz, persze ez nagyon érint bennünket, és a pénztárcánkat érinti, de nem hiszem, hogy az emberek egész élet célját meg tudja változtatni. Én ezt azért gondolom, hogy ugye én 74-ben végeztem, pályán egy része a másik rendszerbe esett, és én nem csak akkor éreztem, hogy valami nem stimmel a tervgazdálkodással, meg a kényszer, hanem azt láttam ott is, hogy az emberek úgy is úgy mennek, vagy azt csinálnak, amit ők akarnak, a fejük után mennek legfőjebb, megtanulta mindenki, hogy formálisan hogy kell igazodni, meg mihez. Az fontos volt, mert nem kell kilógni a sorból, mert akkor fejbe csapják. Na most a mostani időszakban én úgy érzem, hogy megint mennek az emberek a saját fejük után, és most meg lehet is, sőt, kívánatos is, hogy a fejük után menjenek, ahogy ők az életüket látják, úgy alakítsák, formálják. Más kérdés az, hogy sokkal nehezebb több szempontból, mert egyrészt szerintem az oktatás nem állt át arra, hogy ezt a szabadságot azt igyekszik átadni, viszont a felelősséget a tetteinkért. Tehát nem mindig arra mutogassunk, hogy X kormány, meg mit tudom én, mi miatt van így, hanem egyáltalán, hogy az egyén mennyit tesz meg érte. Hogy ő az legyen, ami szeretne, úgy éljen, ahogy akar. És az ő közössége. Mert tényleg van ilyen, hogy megnövekedett a szabadság, a lehetőség is. Az más kérdés, hogy egyelőre szerintem a magyar társadalom ebből rosszul vizsgázott. Vagy nem látjuk, hogy mit tudnánk kezdeni vele.
Mondjuk kezdenne a jó, ezzel én is egyetértek, csak azt hiszem, hogy minden olyan erő, ami hatalmi oldalról jön, értem a gazdaságot is, arra törekszik, hogy ne önálló gondolkodású egyenek alkossák a társadalmat, hanem befolyásolható mesével, reklámmal, stb. Tehát ez egy két ellentétes érdeket vélek én legalábbis a magam részéről felfedeznek.
Hát a reklám az sajnos nem csak mennünket akar befolyásolni, hanem a világ minden emberét, hogy úgy mondjam. Az, hogy mennyire hagyjuk magunkat. Ez nagyon fontos. lehet szidni a multikat, de az, hogy tömegesen oda járunk vásárolni, mondjuk kereskedelemben, az azért csak mutat valamit, hogy van affinitásunk. Tehát nem is biztos, hogy ellen kell állni minden globális dolognak, inkább a globalizációba föllelhető szabadságokat kellene megragadni, hogy nem minden kötelező.
Szerintem nem az a probléma, hogy a multiba vásárol valaki, hanem az, hogyha olyan dolgokat is megvesz, amit nem akar. Mert azt szerintem majdnem mindegy, hogy az ember a sarki középbe veszi meg, vagy egy ilyen nagy bevásárlóközpontba. Csak itt jön elő az, hogy ő rendelkezik egy viszonylagos tudatos énnel, egy akarattal, tehát hogy ő hatféle terméket akar venni, mert hatfélére van szüksége, és nem 15-öt vesz meg.
Na igen, de hát ott van terítve előtte, ott éri ez a kihívás, egy kis borba nem nagyon tud még a hatfélét a hat mellé venni. Tehát ott éri el ez a kihívás, és nyilván, hogy az emberek oda mennek. Azért, mert hát, ha még látok valamit.
A tudatosságot kell valahogy fölébreszteni az embereket.
Tehát most már ugye ez a rászokás mechanizmusa, hogy akkor ott. Inkább az van, hogy mondjuk a magyar gazdaság teljesítő képessége, meg ez a fajta fogyasztás, az nincs szinkronba egymással nagyban. Hogy ugye terített a mező minden finomsággal, viszont nem tudunk annyit keresni, hogy azt mindig is vegyük.
Tehát egymásnak ellenmondó folyamatot látok, és igazából a társadalom fejlődésének szerintem az tenne jót, hogyha öntudatos polgárokból állna a közösség, vagy minél többből lehetőleg. Meg a másik oldal, ugye a gazdaság és a politika, majd a politikát is ide lehet sorolni, de nem politika miatt mondom. Ez például nagyon erős befolyásolás, ráhatás.
Hát minden társadalom így működik tulajdonképpen. Az a kérdés, hogy az egyének és azok a bizonyos kisebb közösségek, nem csak család, hanem azért annál nagyobb méretű közösségek, mennyire immunisak. Tehát mennyire képesek önállóakká válni és felelősekért. Felelősséget vállalni a jövőjükért, és mások jövőjéért, ez nagyon fontos, mert addig még esetleg eljutunk, hogy egy közösség vállalja önmagát. És ott van a baj, amikor fölháborodik, hogy a másik közösség meg másmilyen, és nincsenek köszönő viszonyban se.
És átolják a felelősséget.
Ja, az természetes, az természetes. És lehet, hogy itt van egyetlen egy lemaradásunk itt Közép-Kelet-Európában, de ez nagyon nagy, hogy a sok viszonylag hosszú diktatúrával telt időszak, mert mondjuk még királyság időszakát is annak lehet nevezni, meg, tehát nem csak az előző rendszer diktatúrája. Igen, igen. Szóval nem szoktunk ehhez hozzá, és ez nem szerepel a magyar ember repertoáriába, hogy közösségépítés, mert mondjuk az elmúlt időszak, az előző rendszer az előtette is, de ugye ilyen szocialista brigádmozgalomnál nem jutott túl, tehát nyilván leszabotálták az emberek, mert az nem volt olyan közösség számukra, ami megérte volna. Most lehet csinálni közösségeket, viszont a közösségek egymás mellett élése, vagy egymással összekapcsolódása, ami nélkül nincs társadalom, végül ezt nem tudjuk produkálni. Az, hogy fölülről meg van csinálva, megvannak az intézmények, kinek mi a feladata, az egy nagyon durva építmény, gyakorlatilag egy váz, mondjuk egy ilyen vasbeton építmény, a váz áll, a lábak állnak, de az még nem szép kényelmes lakás, még semmi benne.
De ezek a társadalmi különbségek, a jóléti különbségek, az arányosan csökkentik a lehetőségét annak, hogy egységesedjen a társadalom, tehát kisebb-nagyobb csoportokból, de valami csak összeálljon úgy, ahogy?
A társadalmi különbségek kettő szerepe van legalább, lehet, hogy több is, de az, hogy ha a különbségek növekszenek, akkor létrejöhetnek csoportosulások, a legfőjebb azok egymás ellen vannak, mert olyan messze kerülnek egymástól. Ez egy nagy gond egyébként, hogy nagyon sok ember vagy markáns közösség ott formálódik, ahol szegénység van. Mert jobban kénytelenek összetartozni, mert akkor lehet individualizálódni, hogyha ha nagyon gazdag vagyok, mindent meg tudok fizetni a piacon, stb. Meg még azon fölül is van pénzem, de hogyha semmi sincs jó formán, akkor inkább az, hogy összetartóbbak az emberek. És akár kultúrák alakulnak ki. Nagyon, ez nem bántom a szociológusokat, lehet, hogy én nem tudok róla, de nagyon kevés az a vizsgálat, hogy a mai társadalmat föltérképezzék, hogy milyen csoportosulások léteznek, hogyan élnek az emberek, mert óriási változások történtek, és pár év alatt szinte. Olyan társadalmi különbségek jöttek létre, egyrészt akartuk is, ugye, úgymond a rendszerváltással ezt akartuk, másrészt túlzottan jó sikerült ez az akarat, és nem éppen a leggazdagabbakból lett sok, bár nem tudjuk, mert nem vállalják, még mindig ott tartunk, hogy nem vállalja senki, hogy igenis én volt jó ötleteim, és akkor én ennyi pénzt szereztem, ilyen vagyont halmoztam föl. Ilyenek nem igen fordulnak elő ebbe a társadalomba, azt látjuk, hogy akik semmire se jutottak, úgymond. Amit nem lehet tudni, hogy azért, mert rossz életkorba ért a rendszerváltás, rossz szakmával, stb., hogy mitől, de tény az, hogy nagyon sokan rosszul jártak inkább, és ezek a közösségek, ami spontánul létrejöttek, hát nem éppen vannak beszélő viszonyra. Például, hogy volt a mikor? Operatár valamikor, január?
Igen, és ők imeltek oda hajléktalanok, vagy két nagy családosok?
Mindenféle forradalmár jelszavaktól kezdve minden elhangzott ott, meg gyalászkodás is. És ugye legalábbis, ami én nem jártam ott, se az operatárban.
Sekincseben.
Sekincseben van. De tulajdonképpen, ami ilyen filmes beszámolók volt róla, abban nem derült ki, hogy kik is azok, akik az operabálba mennek. Azt láttuk, hogy ki van ellene, meg az utcán tömegel. Mert miért lenne az bűn tulajdonképpen, nem? Hát egy téli népi hagyomány úgymond, vagy Magyarországon minden néprétegnél esetleg volt ilyen hagyomány, hogy tél a nálazások időszaka. És kulturális hagyománya van. És akkor ez ott megpecsételődött valahogy, hogy ott biztosan valami gyanúsak járhatnak oda, és akkor vannak itt még emberek, akik kimerik nyitni a szájukat, mert igazságtalanságok.
Hát volt itt egy vendégünk, aki tehát az éjszakát úgy, és ezt a világot úgy jobban ismerte, nem konkrétan személyesen, hanem egy ilyen érdekvédelmi csoportnak a vezetője volt. És ugye ő említette, hogy bizony, amikor a rendőrség kimegy egy olyan épülethez, a hátsó kapunál egy rendőr sem áll, de előbb minden olyan, minden olyan szemét elkapnak, akit el lehet. Hátul megfutnak azok, akiket nem szabad elkapni. Tehát valószínűleg ez erősíti a, itt nálunk is ezt a feszültséget, de hozzáteszem, hogy a környező volt kelet-európai országokban a milliárdosok sokkal gazdagabbak, mint a magyar milliárdosok.
Nem tudom, milyen adatok.
Ezt rádióban hallottam. Jó, ha van még kérdés, akkor tegyétek fel, mert lassan eljárt az idő.
Azt is szeretném kérdezni, hogy amiről szó esett ezt a tanulmányt, hol lehet elolvasni, azt is kérdezném, hogy milyen közösségeket vizsgálnak, tehát bármilyen közösség jövőképe szóval, vagy vannak területek és azon belül.
Most ez a foresight tevékenység, ez eléggé univerzális eljárás, hogy hogyan kell csinálni. Ennek az a lényege, hogy nem elsősorban a jövőkutató véleményét fejezi ki, hanem annak a közösségnek a jövő formálásban X lépés után elért eredményét, és az elgondolásokat lehet továbbfejleszteni, tovább folytatni, és társadalmi vitatárgyát is képezheti. Tehát ezek könnyen továbbfejleszthetőek. Én nem mondom, hogy ettől jobban látjuk a jövőt. Egy biztos, hogy sokkal jobban látjuk, hogy hogyan termelődik a jövő. És akkor már az emberek életében lehet vizsgálni, hogy játszik-e szerepet, és milyen szerepet, vagy pedig csak az játszik szerepet, hogy kívülről milyen jövőkép jön. Mármint pártok, egyebek intézmények, hogy az iskola mire nevel. Hogy sikerül ezt meglépni, hogy ez a saját magunk által kitermelt jövő gondolatok tudják vezetni az életünket, ez egy nagy kérdés, mert eléggé kívülről irányított emberek vagyunk, hogy úgy mondjam, és az emberek nagyon igénylik, hogy majd valaki meg a jó vezető megoldja a problémáját a közösségnek, vagy valami ilyesmi. Vagy szidjuk azt a közösséget, aki miatt ilyen és olyan gondjaink adódnak, tehát esetleg lehet a globalizációt, meg a külföldítőkét, mindent, de hát ez a foresight eljárás erre nagyon jó, hogy a közösségeknek a jövővel foglalkozását elősegítse. Én azt mondom, hogy ezzel nem csökken a jövőkutatónak a felelőssége vagy munkája, hanem egy más szintre terelődik. Hogy nem akarunk proféták lenni, viszont a hétköznapi életünkhöz szükséges jövő gondolatokat az mindenki számára úgy hozzáférhetővé tenni, hogy ő legyen képes megfogalmazni, hogy az ő jövője, vagy a közössége jövője számára mi az, ami fontos lehet.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy el tetszett jönni, és hát akkor mindannyian, ugye azt tetszik tanácsolni így áttételesen mindannyiunk számára, hogy mi magunknak alakítsunk ki egy jövőképet, és próbáljuk a legjobb tudásunk szerint megvalósítani.
Igen, és közben más csoportokkal a kapcsolatot is építeni, mert azért nem lehet abszolút a környezettől elkülönülve végrehajtani nagy terveinket. Én ezt fontosabbnak tartom, mint azt, hogy a hivatalosan kinyilvánított jövőképünk meg legyen, vagy legyen egy nagy országimázs, és akkor most attól mindjárt boldogok leszünk. Nem biztos.
Jó. Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen, hogy eljöhettem.